Jó napot kívánok! Méltóság, szabadság, erkölcsösség és boldogság, tudatosság és az emberiség jövője. Ez a témánk ma. Két könyvet hoztam, és azt is elmondom, hogy az egyik szerzője Jean-Jacques Rousseau, a másik kötet címe pedig a fenntarthatóság pszichológiája, akkor talán azt gondolják, hogy nehéz lesz ez a mai adás, pedig inkább nagyon érdekes lesz. Tartsanak velem!
Könyvben utazom!
Minden rossz megtestesítője, nyílt megvetéstárgya, bűnbak, közellenség az ironikusan és mindenki által csak Jean-Jacques-ként emlegetett személy. Egy anonim francia és egy Rousseau nevű idegen nyomozásba fognak, hogy utána járjanak az évszázad botrányának. Ilyen sajátos módon igyekszik olvasóival megértetni a filozófus író Jean-Jacques Rousseau, miért méltatlan, ami vele történt, és közben megismerteti a francia monarchia válságának okait is. Teszi mindezt abban a történelmi korszakban, amelyet mindenek előtt a felvilágosodás hegemóniája fémjelez, és amelyet Rousseau ekkor már 20 éve éles kritikával bírál. Párbeszédek Rousseau, Jean-Jacques bírája. A kötet fordítójával, Marsó Paulával beszélgettünk, miként gondolkodjon a magyar olvasó Rousseau-ról, mi az, amit esetleg nem tud a filozófus író gondolatainak hatásáról.
Ugye azt nem tudják a magyar olvasók, meg ez a magyar közeg, hogy például ez a Rousseau figura, ez a természeti ember hihetetlen erősen hatott. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk a Baudelaire, féle ugye a párizsi kószáló, az összes vagabond, a német romantika, a Goethe szerelme Rousseau iránt, a Kant végtelen szerelme Rousseau iránt, az egész francia új hullám, az összes ilyen különc, különálló figura, aki saját magának alkott törvényt, aki engedetlen, ez az egész nonchalance kultúra, vagy kultusz, ami a francia kultúrának egy hihetetlenül meghatározó része. Ugye nem is beszélve ugye a szív kultuszáról, vagy amit ugye Rousseau képvisel, ez a ellenkartéziánizmus, tehát hogy ez a gondolkodom, tehát vagyok helyett, az érzek, tehát létezem, megközelítés. Tehát, hogy hozzánk ezek közvetítéssel jutnak el, mert mi nem a francia kultúrában élünk, de amikor mondjuk a francia mozi új hullámos darabjét nézzük, akkor ezek nagyon ott vannak, de számunkra ez nem kézenfekvő, hogy ennek milyen hagyománya van, vagy mi az előtörténete, vagy hogy képződtek meg ezek a toposzok. De mondjuk azért az is fura, hogy ugye mit tanultunk mi Rousseau-ról. Tehát azt ugye, hogy Csokonai azt mondta, mint Rousseau, Ermenonville-ben ember és polgár leszek. De ki értette ezt? Ez arról szól, hogy Rousseau Ermenonville-ben ugye ott halt meg. Tehát ez egy ilyen kis fal Párizs mellett, kb. 60 kilométerre egy gazdag barátja szállást adott neki, és akkor egy kis kunyhóban ott ő írt, meg dolgozgatott, és ott halt meg. Tehát, hogy ez a, mint Rousseau Ermenonville-ben, tehát hogy a teljes kitakadottságban, elszigeteltségben ember és polgár leszek. Tehát, hogy csak egy ilyen marginális helyzetben lehetséges az, hogy én egyszerre leszek ember és polgár, mert ez abszolút nem működhet a való életben, hiszen vagy polgár vagyok, és a saját élvezetemet, előnyeimet, prosperitásomat helyezem előtérbe, vagy pedig ember vagyok, és egy egészen más filozófiát követek. Ez a kettő nem megy együtt ebben a kapitalizálódó polgári valóságban, és Rousseau ezt fogta meg igazából.
Milyen jelentősége van ennek a kötetnek?
A legfontosabb dolog, hogy ez egy teljes mértékben ismeretlen Rousseau mű, holott ez egy befejezett szöveg, tehát a vallomásokhoz, vagy a magányos sétálókhoz viszonyítva ennek van eleje, közepe, vége. Ez nem egy töredékes mű. Ezzel együtt abszolút marginalizált helyzetben van a Rousseau recepcióban, akár a francia, akár a nemzetközi Rousseau recepció tekintetében, Magyarországon pedig véletlenül nagyon kevesen, vagy szinte azt mondanám, hogy egy-két szakértőtől eltekintve szinte senki nem ismeri ezt a művet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog az, hogy egy új aspektussal bővíthetjük a már meglévő Rousseau képünket.
És mi az az aspektus? Az is lényeges, hogy mi mindent válik világossá ebből a műből, ami esetleg ennek hiányában nem került fókuszba.
Hát azt hiszem, hogy itt tulajdonképpen az a Rousseau jut szóhoz, vagyis hát inkább nem jut szóhoz, mert ugye ez egy dialógus, amiben Jean-Jacques, mint egy megfigyelt személy van jelen, és csak nagyon ritkán jut szóhoz. Tehát, hogy itt Rousseau tulajdonképpen lefolytatja azt a vizsgálódást, vagy azt a tárgyalást, amit ő követelt volna magának. Azután, hogy őt elítélték, ellene elfogató parancsot adtak ki, és gyakorlatilag az élete utolsó 10 évében Európa szerte vagabond módon élt, meghúzta magát itt-ott, úgy érezte, hogy egy összeesküvés áldozata. Tehát lényegében arról van szó, hogy ő itt lefolytott egy olyan vizsgálatot, amit ő azt gondolta, hogy megillette volna őt. Miről van szó? Lényegében arról, hogy hát hogyha most így a politikai aspektusokat említem, hogy ő azt szerette volna, hogy legyen egy nyilvános eljárás, ismertessék a vádpontokat, a vádlókat, és leginkább azt, hogy meghallgassák őt magát az ő elítélése kapcsán. Ami ugye nem történt meg. Az 1670-es rendelkezések szerint Franciaországban nincs ilyen jog. Tehát valakit el lehet ítélni anélkül, hogy őt meghallgatnák, hogy az ügyét transzparens módon kezeljék, bármiféle ügyvéd képviselje őt. Tehát tulajdonképpen ez a párbeszédes forma és ez az apológia erről szól, hogy Rousseau itt még egyszer felhozza mindazokat a vádpontokat, amelyeket ő úgy gondol, hogy ellene fölhoztak, és megpróbálja megvitatni egy anonim franciával, aki a közvélekedésnek a hangját képviseli, egy ilyen oldott dialógus formában, hogy ebből mi lehet igaz, mi nem, mit kellene elfogadnunk, mihez kellene egy kicsit kritikusabb módon viszonyulnunk. Azért nem első szemében beszél, mert ugye ez a vállalkozása már meg. Tehát amikor a vallomásokat 1771-ben felolvasta, akkor leginkább értetlenkedéssel találkozott, hallgatással, illetve hát azzal, hogy a barátai a rendőrséget hívták rá gyakorlatilag, hogy ezt abba kéne hagyni. És a vallomások nagy vállalkozása arról szólt, hogy ő saját magát tisztázza, hogy ő elmondja az ő élettörténetét, személyiségtörténetét, gondolkodástörténetét, az életét röviden.
Nem biztos, hogy mindenki számára világos, hogy miért vált veszélyessé Rousseau az ő gondolatai, a kritikai hangvétele, az, amit látott és amit szóvá tett, mert hogy eleinte ugye ő nagyon híres volt, és eleinte ünnepelték őt, aztán ez elmúlt.
Igen, így van. Tehát Rousseau három ponton sértett érdeket. Először is ugye megsértette az állami adminisztráció felségterületét, amikor a társadalmi szerződést publikálta, a második értekezést publikálta, majd megsértette az egyház érdekét, amikor az Emilben arról beszélt, hogy minden ember jónak születik, eredendő bűn nélkül, ami azért egy botránykő, és a társadalom rontja meg az embert. A harmadik dolog pedig az, hogy megbántotta a filozófusokat is, tehát az első kettővel tulajdonképpen még elnavigálhatta volna az életét, hiszen Diderot is ült börtönben azért, mert állami vagy egyházi érdeket sértett. Tehát a legnagyobb bűnt akkor követte el Rousseau, amikor a filozófus barátaival szembe helyezkedett. Ennek voltak éppen több szakasza ismert, talán a legfontosabb az a Genfi színház ügye. Volt egy nagyon szerette volna, hogyha Genfben nyitnak egy színházat, amit hát Rousseau, mint genfi polgár ellenzett, és ez az a pont, ahol Voltaire számára világossá válik, hogy ez az ember számukra, az enciklopédisták vállalkozása számára veszélyes. Nem igazán az irodalmi népszerűsége volt az, ami riválissá tette őt, hanem az, hogy politikai érdeket sértett. Tehát Rousseau ugye azon az állásponton volt, például ebben a genfi színházi dologban, hogy mindaz a prosperitás, hogy amire ugye ez a felső középosztály polgári réteg a maga jólétét alapozta, úgy, mint az intézményrendszerek fejlődése, vagy például a luxus, ami egy ilyen nagyon gyakori téma volt ebben a korban, hogy a luxus, mint olyan, mennyire fontos mondjuk a társadalmi fejlődés szempontjából, és akár Diderot, akár Voltaire azzal érvelt, hogy ez rengeteg munkát ad a városi kisnemesség vagy polgárság számára. Rousseau pedig azt gondolta, hogy lehet, hogy ez 200 embernek munkát ad, de 200 ezer ember pedig éhezik. Tehát, hogy nem ezzel kellene foglalkozni, nem ez lenne a legfontosabb kérdés. De a színházügy, ez egy dolog volt. Ezzel együtt beszélhetnénk arról is, hogy Rousseau saját nevével vállalta azokat a szövegeket, amiket megírt, amivel nagyon nem értettek együtt az enciklopédista vagy filozófus barátai, mert ugye azért a politikai rendőrség nagyon keményen dolgozott, és könnyű volt börtönbe kerülni mondjuk azért, hogyha valaki a nézeteinek nyilvánosságot adott. Ő ezt vállalta, és ő azt gondolta, hogy ahogy Kazinczy fogalmazza az Orpheus bevezetőjében, a becsületes ember magáénak vallja azokat a könyveket, amelyeket kiad, azt mondja Rousseau. Nem bocsátották meg neki azt sem, hogy nem akart az írásaiból megélni, hogy nem fogadott el semmiféle hivatalt, hivatali tisztséget, mondjuk ezt ma úgy mondanánk, hogy értelmiségi munkát, nem vett részt semmilyen pártoskodó szervezetben, tehát hogy nem akart részt venni a show bizniszben, holott egy celeb volt, mai kifejezésekkel szóval, és ez is nagyon bántotta például Diderot. Tehát azt gondolom, hogy ugye az első két dologban az, hogy az állami adminisztrációval szembe kerül, illetve az egyházzal, hogy műveit elégetik el, elfogadó parancsot adnak ki Párizsban és Genben. Ezzel együtt ő neki nem kellett volna még gyakorlatilag karaktergyilkosság áldozataként megélnie, ami végül vele történt. És hát azért azt ne felejtsük el, hogy ez egy rendi társadalom. Ugye a francia forradalom előtt vagyunk kb. 10 évvel, és például Diderot vagy akár Voltaire a vagyonos polgárságnak ahhoz a részéhez tartozik, amelyik azt képviseli, hogy akár mondjuk egy rendi gyűlésben azt foglaljon állást, aki vagyonnal rendelkezik. Rousseau pedig nem, hogy nem rendelkezik vagyonnal, ő genfi polgár, ahogy magát nevezi, és ugye az enciklopédisták nagy vállalkozása arra, hogy mit kellene kezdeni ezzel a korai kapitalizmussal. Itt ő egy nagyon ellenzéki hangot üt meg, ugyanis azt gondolja, hogy azzal kellene foglalkoznunk, hogy az ország, ugye Franciaországról beszélünk, háromnegyede mezőgazdasági munkából él, gyakorlatilag nyomorog. 1775-ben nincs liszt, tehát éhínség van. Miközben az enciklopédisták nagy vállalkozása ugye arra irányul, hogy hogyan lehetne a polgárságot még előnyösebb helyzetbe juttatni. És azt gondolja, hogy ugye a többségnek kell etetnie, jól tartania ezt a szűk réteget, és növelnie ennek a befolyását, tekintélyét és jólétét, és hogy ez teljesen rendben van így. Rousseau meg azt gondolja, hogy ez nem oké, hanem hogyha most történelmi pillanatban vagyunk, és azon gondolkodunk, hogy mit fogunk kezdeni ezzel az ipari forradalommal, kapitalizmussal, ami kivontakozó félben van, akkor azzal kellene kezdenünk, hogy mit fogunk tudni adni ennek a népnek, ami ugye nem létezik ez a fogalom akkor még. Tehát hogy tudjuk edukálni, hogy tudjuk ezt fölemelni, hogy tudjuk előnyösebb helyzetbe hozni, hogy tudunk egy új konstrukciót kitalálni, amiben együtt tudunk élni. Tehát, hogy ezek olyan markáns különbségek, amit nem lehetett szőnyeg alá söpörni, és hát mondjuk Rousseau-nak hallatlan ékes szólása és írói tehetsége volt, tehát gyakorlatilag veszélyessé is vált például Voltaire számára, hiszen miután az új Héloïse megjelent, ő tényleg egy celebbé vált. Figyeltek arra, hogy mit mond.
Fontos arról beszélni, hogy ez a francia, akivel beszélget, milyen fázisokon megy át. Ugye három párbeszéd van ebben a kötetben, és mindegyikben másképp áll Jean-Jacques-hoz, másként látja ezeket az elveket, a műveket, az ő életét, életvitelét, hogyan viszi végig Rousseau az olvasót ezen a folyamaton.
Én úgy látom, hogy tulajdonképpen ez az anonim francia, aki eleinte ugye a közvélemény hangját képviseli, a brosúrákét, a hírharangokét, a pletykarovatokét. Eleinte egy ilyen nagyon demagóg módon visszhangozza mindazt, amit ő hall, vagy ami hozzájutott, ugye korabeli hírekből, vagy szép lassan megpuhult, de azért azt nem vállalja föl, hogy konfrontálódni fog Rousseau, Jean-Jacques érdekében az ő közvetlen környezetével, hogyha például erre kerülne a sor, ugye akkor ő azt kifejti, hogy ő hallgatni fog, ő nem fog Jean-Jacques védelmében szót emelni, hiszen neki óvnia kell a saját integritását, hogy így mondjam. De megértő lesz vele kapcsolatban, elismeri azt, hogy Rousseau művei azok egy egységet alkotnak, egy rendszert alkotnak, nagyjából megérti azt, hogy ez miről szól, elfogadja azt, hogy egy tiszta lelkű ember írhatta csak ezeket a könyveket. Tehát tulajdonképpen, mintha a mi ugye Rousseau-nk sikeresen manipulálna ezt a franciát, tehát hogy a francia fejében megszületik egy ilyen konszenzus, ami Rousseau számára ugye annyira vágyott, vagy óhajtott, hogy ugye csak etikailag jó ember írhat morálisan jó könyvet. Tehát ugye ez egy tébója mai olvasó számára, de Rousseau ezt nagyon fontosnak tartotta, ez ott van e mögött, a mi mögött, hogy tisztázni kell a szerzőt, mert a szerző erkölcsi makulátlansága, vagy így mondjam, áll helyt a művekért. És a francia végül is, hát eljut odáig, hogy ezt belátja, és némiképpen szövetséget is vállal Rousseau-val abban, hogy Jean-Jacques emlékezetét híven megőrzi.
Miért mondja Rousseau, hogy Jean-Jacques nem erényes?
Hát itt ugye arról van szó, hogy ő egy ilyen természeti embert akar megformázni. Tehát, hogy azért nem erényes, hiszen ő tulajdonképpen egy társadalom kívüli lény, egy szigetszerű képződmény, ő az önmegtartóztatással, vagy inkább a nem cselekvéssel tartja szinten ezt a morális jólétet, hogy így fogalmazza, nem pedig egy erényes, cselekvő, aktív magatartás formával. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, amit ez az egész Rousseau neurózis, hogy így fogalmazza, hogy ez így már el is hangzott, hogy az ember jónak születik, a társadalom megrontja. De miért rontja meg? Azért, mert olyan játszmákba kényszeríti, amiket akaratán kívül, vagy ezekkel együtt kénytelen végigvinni, de ezek őt folyamatosan megrontják. Tehát eltér attól az eredendő jótól, vagy eredendő önzetlenségtől, ami számára adatot. Ugye ez a két nagyon fontos fogalom a könyvben, az önszeretet és az önérdek. Önérdek, amit nevezhetünk úgy is, hogy önérzetesség. Tehát az egyik oldalon ugye ez az arrogancia, a másik oldalon pedig ez az önszeretet, ami tulajdonképpen egy ilyen önmegőrzés, ami ezekből a játszmákból való kivonulást feltételezi egyrészt, másrészt pedig az a dolce vita, ami ugye az álmodozásban megadatik, az az édes élet, amit itt ez a Jean-Jacques saját maga számára megcsinál, mint ahogy megtudjuk ezekből a párbeszédekből, és ugye a látogató Rousseau elmeséli ezt számunkra. Az tulajdonképpen erről szól, ez az önmagában élvezetet találó ember, hát ez nem az erényes kategóriája. Ugye ebben a 18. századi terminológiában ez nem erény, ez sokkal inkább az ellenzékiségnek egy költői megnyilvánulása, ugye ebben benne van ez a lustaság, a nonchalance, az érdek nélküliség, az azt teszem, amihez kedvem van, független vagyok, mindezek a dolgok együtt.
Mennyire foglalkoztatja az Rousseau-t, hogy vajon az utókor hogyan bánik az ő műveivel? Ugye itt a harmadik párbeszédben sokat emlegeti az összeesküvést, tehát hogy meggyőződése, hogy ez egy ilyen szervezett összeesküvés ellene, másrészt pedig aggódik, hogy félremagyarázzák, félreértik, nem a helyén kezelik.
Ugye Rousseau saját magát egyrészt nagy költőnek, másrészt egy nagy tanítónak gondolja, hiszen az Emily tartja a legfontosabb művének, és ő nagyon fontosnak tartja azt, hogy miként fognak erről gondolkodni, hogyan fognak ezek a művek fennmaradni, vajon érteni fogják-e az intencióit, vajon el fogják-e tudni választani ettől a fiktív szemétől. Ez a Jean-Jacques igazából, tehát ő, amikor Jean-Jacques-ról beszél itt, akkor ez egy irónia, ez egy elég keserű tréfálkozás. Ugye a Jean-Jacques, aki a Diderot, a Voltaire, az enciklopédisták, az egész közeg terminusát veszi át ebben. Tehát, hogy igen, számára ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy hogyan fognak megmaradni az ő művei, mit fognak erről gondolni, és vajon ez az egész karaktergyilkosság és hetsz kampány, amit ráültettek az ő személyére, az életére és a műveire, vajon hogyan lesz elválasztható attól, amit ő írt, amit ő gondolt, amit ő fontosnak tartott elmondani.
Az összeesküvés pedig számomra azért volt érdekes, mert ez valami titkos dolog, de hát ezek nyílt támadások voltak ellene, nem?
Igen, részben, tehát politikailag nyíltan, nyilván, de hogy amikor ugye őt Genfből kitagadják, Franciaországban csak vendég, de igazából az ő elítélése nem történik meg jogi terminusokban, tehát ő azt szerette volna, hogy legyenek ellene vádpontok mondjuk, vagy legyen megfogalmazva, hogy ki és mivel ítéli előtt. Tehát részben voltak nyílt támadások, de amit szerintem nagyon nehéz megérteni ma, hogy ez az akkor formálódó nyilvánosság, ami akkor mondjuk kávéházakban zajlott, vagy az utcai életben zajlott, vagy az ilyen brosúrákban, ugye ezek a korabeli médiumoknak ez a hallatlan virágzása, elterjedése, exponenciális fejlődése. Tehát, hogy olyan Rousseau kép alakult ki róla így ebben a nyilvánosság terében, ami számára már eleve egy ilyen folytogató, tehát megpékjózta őt, vagy egyfajta ítéletet fejezett ki. Tehát ugye ellene névtelenül adták ki a pamfletteket, vagy amikor Voltaire ugye egy polgár érzelmeiben ellene úszít. Ezek névtelen brosúrák. Ugye ez az a híres szöveg, amiben világá lett kürtölve, hogy ő elhagyta a gyermekeit, holott ő ebből sosem csinált titkot, tehát hogy ő szinte az észszerűtlenségig próbált tisztességes maradni, amikor erről beszámolt egy barátjának egy levélben. Tehát ő abszolút egy ilyen gyakorlatilag megvalósíthatatlan transzparenciát igényelt saját magától és a világtól is. felé, ami hát ugye nyilvánvalóan egy képtelenség, de azért ehhez tegyük hozzá, hogy ezek a lejárató kampányok, amiket ugye mondjuk Voltaire mozgatott ellene, hogy ezek azért névtelenül zajlottak, arctalanul, tehát hogy neki nem volt kivel konfrontálódnia, vagy megütköznie.
Marsó Paula fordítóval beszélgettünk Párbeszédek, Rousseau Jean-Jacques bírája című kötetéről. A kötetet a Tipotex kiadó jelentette meg.